Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist február 29-én csütörtökön. A mai műsor első részében a kereskedelmi ingatlan piaccal foglalkozunk, a szektor irodai szegmense ugyanis már-már válságjeleket mutat, ami persze az épületeket finanszírozó bankszektor számára sem túl jó hír.
Németországban például nem volt ritka az, hogy az épületek értékének akár a 80%-áig is nyújtottak finanszírozást a bankok. Más országokban, például az Egyesült Királyságban valamivel konzervatívabb volt a finanszírozás, ott azért 60% fölé nem mentek.
A témáról Futó Pétert, a Portfolio ingatlan piaci elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy ha valaki lakásvásárlás előtt áll, akkor érdemes-e kivárnia a jobb piaci és kamat kondíciókban reménykedve. Ezzel kapcsolatban Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője lesz a vendégünk. Mai mindkét megszólalónk és több neves hazai szakértő is ott lesz egyébként március 5-én 17:30 a Portfolio online klub rendezvényen, ahol a lakáspiac lesz a téma. A részvétel a Signature Program előfizetői számára érhető el, nekik viszont ingyenes, részletekért elhelyeztünk egy linket az epizódjegyzetekben. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist február 29-én. Nem túl biztató folyamatok zajlanak jelenleg a nemzetközi kereskedelmi ingatlan piacon, már-már felsejlenek a 2008-2009-es válsággal kapcsolatos képek. A témával kapcsolatban itt van velünk Futó Péter, a Portfolio ingatlan piaci elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye nemrég írtál egy elemzést a nemzetközi kereskedelmi ingatlan piacról, itt kifejezetten milyen kockázatokat látnak az elemzők, és milyen válságtüneteket produkál jelenleg ez a szektor?
Ez biztos, hogy iparági szakértők közül többen is azt mondják, hogy a jelenlegi az 2008 óta a legnagyobb ingatlanválság a világon. Nyilván nem értük még el azt a szintet, és valószínűleg nem is fogjuk, ez fontos hangsúlyozni, ugyanakkor súlyos problémák vannak főleg az Egyesült Államokban és Németországban. Itt a problémát az adja, hogy a COVID hatására elsősorban az irodapiacon nagyon megváltoztak az irodahasználati szokások. Az Egyesült Államokban például jelenleg az irodák átlagos kihasználtság ez 50%, Európában valamivel magasabb, itt 70-75%-nál tartunk, ugyanakkor az ingatlan befektetői étvágy is más irányokba fordult, általánosságban csökkent, és különösen az irodák iránt nincs most nagy kereslet. Ez egyébként szintén egy világjelenség. Európában, Nyugat-Európát még valamivel magasabb mértékben is sújtja, mint a régiónkat, és hát ezek együtt ahhoz vezettek, hogy az irodáknál egy nagyon erős leértékelődés ment végbe a piacon.
Ugye a COVID miatt ismerjük a home office-szal kapcsolatos változásokat, ezen kívül milyen folyamatok hatnak az ingatlan piac, vagy a kereskedelmi ingatlan piac, irodapiac leértékelődésére?
Itt alapvetően négy dolgot kell kiemelni. Egyrészt az, hogy a megváltozott irodahasználati szokásokkal felértékelődött, vagyis megjelent jobban a flexibilitás, ami azt jelenti, hogy például egy irodabérlő sokkal rugalmasabb elvárásokat támaszt a tulajdonos felé. Ez abban mutatkozik meg, hogy például az irodaterületeket gyakrabban szeretné módosítani adott esetben, a bérleti szerződésekben nem, mert nem akar elköteleződni a szokásos korábbi 5 vagy akár még hosszabb évnyi időszakra, és hát ez gyakoribb felújításokat, gyakoribb költözéseket, gyakrabban ismétlődő ügynöki díjakat jelent. Emellé jön be másik tényezőként az ESG, ami ugye részben egy bérlői elvárás is. Ez azt jelenti, hogy főként a nagyobb nemzetközi cégek már nem hajlandók minősítés nélkül irodaházakba költözni, amik elsősorban a B és a C kategóriás irodaházakat sújtják, amik nem rendelkeznek ilyen minősítéssel, és hát az ebben a kategóriában működő irodaházaknak a finanszírozása is sokkal drágább lesz, tehát a működésük is valamennyire ellehetetlenül. Harmadik tényezőként ki kell emelni azt, hogy korábban volt egy nagyon erős coworking boom a világon, ugye ez a közösségi irodák bérlési lehetősége, ebben is látszik egy nagyon erős visszaesés, és hát végül egy talán kicsit kevésbé meghatározott tényező az az, hogy az ipari logisztikai ingatlanoknál nagyon gyakran már irodaházakat vagy irodaterületeket is építenek a csarnokok mellé, és hát ez is a klasszikus irodapiacról vonja ki az érdeklődőket.
Az eddigiek alapján látszik, hogy nem feltétlenül most a legjobb időszak irodatulajdonosnak lenni, de a nap végén miért a bankszektor lehet a folyamatok egyik nagy vesztese?
Ugye az irodaházak mögött nagyon gyakran banki finanszírozás áll, és ennek a mértéke az, ami bizonyos országokban, a már említett piacokon, főként Németországban nagyon magas volt. Németországban például nem volt ritka az, hogy az épületek értékének akár a 80%-áig is nyújtottak finanszírozást a bankok. Más országokban, például az Egyesült Királyságban valamivel konzervatívabb volt a finanszírozás, ott azért 60% fölé nem mentek, és hát az előttünk álló időszakban egyre többször fordulhat elő az, hogy a kereskedelmi ingatlanoknak, ugye itt nevezetesen az irodaházaknak a valós értéke, a hitelfedezeti értékük alá csökken, ami után már ugye nem éri meg feltétlenül a tulajdonosnak ezt üzemeltetni, hanem akár visszaadhatja a kulcsot a banknak. Ugye, hogy ez mit jelent? Ha konkrétan a német piacon nézzük, akkor a CBRE, a Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó elemzése alapján megállapítható, hogy Németországban a 2022-es, még az infláció előtti időszakban jellemző 2,5%-os hozamokhoz képest jelenleg 4,8%-os szintre emelkedtek a prémium irodáknak a hozamai. Berlinben például 2,4 és 4,4 volt ugyanez. Tehát két év alatt egy elképesztően magas hozamemelkedés, ezzel együtt egy nagyon erős leértékelődés történt az irodapiacon. Ha egy konkrét példát megnézzünk, ha veszünk például egy berlini irodaházat, amit évente 10 millió euróért adnak bérbe, ekkora bérleti díjat generál a tulajdonosának, akkor ez az irodaház 2022-ben még 417 millió eurót ért, 2024-ben most pedig 227 millió eurót, tehát ha nem is felére, de közel felére csökkent az adott irodaháznak az értéke. És hát leginkább ez jelenti a veszélyt a bankok számára, hogyha ehhez képest viszont nagyon magas arányú volt a finanszírozás.
Hát igen, és ugye nem arról van szó, hogy elszálltak volna a bérleti díjak, hanem hogy kifejezetten az általad már említett leértékelődési folyamatot látjuk. Miért lehet kritikus a következő néhány hónapos időszak?
Az irodapiacon ugye jellemzően még a COVID előtt 4-5 éves szerződéseket kötöttek, és hát ezek közül nagyon sok le fog most járni. Ami azt jelenti, hogy kifutnak ugye a szerződések, és egy nagyon nagy kérdés, hogy a mostani alacsonyabb irodai kihasználtság mellett ezeket hogyan fogják megújítani, egyáltalán mekkora iroda területre lesz például szükségük. Ez már egyébként elkezdődött ez a folyamat, az elmúlt 6 hónapban már egyre több ilyen szerződés járt le, de a következő nagyjából másfél-két évben még jócskán fogunk ilyeneket találni, és hát ezzel szoros összefüggésben van egy komoly refinanszírozási nyomás is, ami egyébként mind a tulajdonosi oldalnak és mind a finanszírozói oldalnak még okozhat meglepetéseket.
És akkor mennyire sejlik az fel, hogy gyakorlatilag egy ilyen 2008-2009-es ingatlanpiaci válságból, egy ilyen pénzügyi válságba átcsapó időszak következik, vagy vannak-e középtávon bizakodásra okot adó jelek?
Szakértők azt szokták mondani, hogy jellemzően akkor érjük el egy piacnak az alját, amikor egyre nagyobb számban kezdődnek el a látványos bedőlések. Ugye ezt 2008-ban láthattuk, 2008 után láthattuk, most viszont ennél sokkal stabilabb a pénzügyi rendszer. Egyelőre a hitelezők bevételeit sújtja leginkább ez, és nincs beszélben a bankoknak a fizetőképessége. A tengeren túlon vannak kisebb bankok, akiknek nagyon nagy a kitettségük a kereskedelmi ingatlanok felé, de világ viszonylatban a legnagyobb bankoknál azért ez nem egy általános tendencia, tehát ha összevetjük ezt a 2008 utáni válsággal, akkor azért akkora zuhanás, olyan mélypontok nem várhatók most. Ami pedig a középtávú kilátásokat illeti, ott az tény, hogy az irodapiac iránt most nem túl erős a befektetői kereslet, de megkérdezve kelet-közép-európai és globális befektetési szereplőket azt látjuk, hogy az ipari és logisztikai szektor iránt továbbra is nagyon nagy az érdeklődés, és érdekes módon egyébként a lakó szegmens, ami Magyarországon ugye még nem egy értelmezhető szektor, de világviszonylatban igen, oda szintén nagyon nagy mennyiségben áramolhat tőke a következő egy-két évben, és hogy hát mikor történhet meg a fordulat, tehát mikor érhetjük el a kamatemelések előtti szint piaci aktivitását. Ezzel kapcsolatban azt mondják a szakértők, hogy hát az idei év az még mindenképpen a kivárás éve lesz, viszont sokan vannak, akik már 2025-ben elképzelhetőnek tartják azt, hogy visszatérünk az egy-két évvel ezelőtti szintekhez. Ugyanakkor a nemzetközi intézményi befektetőknek több mint a negyede azt gondolja, hogy még 2025 is egy ilyen gyengébb, alacsonyabb év lehet, és 2026-ban érhetjük csak majd el a kamatemelések előtti szinteket.
Hát nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, akkor azért bízunk benne, hogyha lesznek is ilyen kisebb amerikai bankok, amik bedőlhetnek, akkor nem lesz ilyen begyűrűző hatás, mint tavaly tavasszal.
Hát igen, ebben bízik mindenki.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Az elmúlt percekben Futó Péter, a Portfolio ingatlan piaci elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is.
A kamatkörnyezet elmúlt időszakbeli változásai, illetve az ingatlan piaci mozgások miatt egyre többször merül fel a kérdés, hogy érdemes-e most lakást vásárolni, vagy esetleg a kedvezőbb körülményeket várva érdemes kivárni a témával kapcsolatban. Itt van velünk Palkó István, a Portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, köszöntöm a hallgatóinkat.
Kezdjük ott, hogy egyáltalán milyen szempontokat érdemes mérlegelni, mielőtt arról döntünk, hogy most vásároljunk lakást, vagy később.
Ugye, hogyha konkretizáljuk azt, amit a bevezetőben említettél, akkor a lakások esetében lakásdrágulásra érdemes készülni. Ezt mondja a piaci elemzőknek a döntő többsége. A hitelek esetében pedig az a kérdés, hogy tovább csökkennek-e a kamatok. Ugye itt már egy jelentős kamatcsökkentést láttunk az elmúlt egy évben. Nagyjából 9-10% közötti szintről 6-7% közötti szintre csökkent a lakáshiteleknek a kamata. Az a kérdés, hogy a lakáshitelek kamatcsökkenésén, további esetleges csökkenésén nyerhetünk nagyobbat, vagy azon, hogyha most vásároljuk meg a lakást, és nem később, hiszen később drágábban juthatunk esetleg hozzá. Hogy ezt a dilemmát eldöntsük, ahhoz szerintem 4 dolgot érdemes végig gondolni. Az első az, hogy csökkennek-e még egyáltalán a lakáshitel kamatok a mostani szintről. A második, hogy emelkedni fognak-e a lakásárak, ha igen, akkor mennyit. A harmadik, hogy a két ellentétes hatásnak pozitív vagy negatív lesz-e az egyenleg a hitelből lakást vásárlók szemszögéből, hogyha ők kivárnak. A negyedik pedig az, hogyha valaki most rossz döntést hoz, akkor van-e lehetősége, és ha igen, akkor milyen lehetősége van arra, hogy később egy-két év múlva, amikor már okosabbak leszünk, akkor korrekciót hajtson végre.
Akkor folytassuk igazából a kamatokkal, ugye, ahogy te is említetted, az elmúlt időszakban csökkentek a kamatszintek, jelenleg mi a jellemző lakáshitel kamat Magyarországon, és várható-e, hogy tovább konszolidálódik a helyzet?
Hát ez az említett 6-7% közötti szint ez érvényes jelenleg nagyjából január 1-től, és ebben olyan nagyon nagy változás már nem is volt az elmúlt hetekben. Összesen 3 vagy 4 olyan bank volt, amely néhány 10% ponttal még lejjebb vitte a hitelét, de például a február már sokkal kevésbé volt izgalmas a januárhoz képest, és nagyon úgy tűnik nekem, hogy a március még kevésbé lesz az. Tehát úgy tűnik, hogy beálltak egy szintre a lakáshitelkamatok, és hogyha el akarjuk dönteni, hogy fognak-e tovább csökkenni, akkor érdemes megnézni a hozam környezetet. Hiszen manapság 5-10 éves kamatperiódusú, illetve végig fixált kamatozású hitelekről beszélünk, a változó kamatozású hitelek lényegében kikoptak a bankok új kínálatából, és hogyha ezeknek a referenciahozamára tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy az állampapírhozamok, illetve a kamatszwaphozamok, az úgynevezett birs, ezek olyan radikálisan már nem csökkennek tovább, sőt, hogyha bizonyos forward hozamokat nézünk, tehát előretekintő kamatokat a piac mit áraz, akkor azt láthatjuk, hogy tartósan beállhat egy 6% körüli kamatszint. Ezen a szinten juthatnak lényegében hitelhez a különböző szereplők, ideértve az államot is, a bankok is nagyjából, illetve hát, hogyha mostani hitelkamatokból indulunk ki, nagyjából ezen a szinten vannak már a lakáshitel felvevők is, és nem igazán van kilátás a következő, akár egy hosszabb távon sem, években sem, arra, hogy innen jelentősen tovább fognak csökkenni a referenciahozamok, tehát hogy lehetőségük lenne a bankoknak arra, hogy lejjebb vigyék a lakáshitelek kamatát. Ez persze bármikor megváltozhat, bekövetkezhet egy olyan forgatókönyv, amikor az Európai Központi Bank és az amerikai Fed is hirtelen és nagy mértékben elkezdi csökkenteni a kamatait. Ez mondjuk éppen egy recesszióval fenyegető időszakban lenne talán csak így. Minden esetre a jelenlegi kilátások azt mutatják, hogy ahogy egyébként Becseri András, az OTP vezérhelyettese is nyilatkozta nekünk egy interjújában, hogy hosszú távon érdemes lesz berendezkednünk a 6% körül lakáshitel kamatokra. Ettől már ugye nem vagyunk messze, hiszen 6-7% között szórodnak a banki ajánlatok.
Tehát aki sokat olvassa a portfóliót, vagy hallgatja a checklistet, és dörzseli a tenyerét, hogy a szakértők csak azon vitatkoznak, hogy 75 bázispontos vagy 100 bázispontos kamatcsökkentéssel megy tovább a monetáris tanács, akkor ezt ne tegye, mert ez nem feltétlenül fog lecsapódni a lakáshitel kamatokban.
Hát igen, hogyha lakáshitel szempontból nézzük, akkor a jegybanki alapkamatnak rendkívül kicsi a hatása, sokkal inkább a hosszú hozamok határozzák meg, azok pedig elsősorban a nemzetközi kamatkörnyezettől függnek.
Tulajdonképpen talán a kamatoknál is nagyobb a zavar, amikor lakásárakról beszélünk. Itt ugye elég sok az egymásnak ellentmondó információ a nyilvánosságban. Szerinted itt milyen dinamikák jellemezhetik a piacot a következő időszakban?
Igen, ugye az ingatlan piac az árazás szempontjából kevésbé transzparens, hogyha a jövőbe tekintünk, hiszen még a pénzpiacokon vannak előre tekintő hozamok és kamatvárakozásokat mutató piaci események, addig az ingatlanok esetében más mechanizmusok érvényesülnek, és hát itt bizony inkább csak irányokat tudunk megjelölni, és bizonyos tényezőket felsorolni, hogy ezek inkább a lakásár csökkenés, vagy a lakásár emelkedés irányába mutatnak, és összességében hogy lelőjem a poént, az látható, hogy egy mérsékelt nominális lakásár emelkedés következhet ezekből a tényezőkből. Hát ugye mik ezek? A kamatok csökkenése, de mint említettem, a jövőben nézve már a kamatok további csökkenése eléggé korlátozott. Ezért azt mondhatjuk, hogy a múltbeli kamatcsökkenések a késleltetett hatása a lakások iránti keresletben, ez még a következő egy-másfél évben minden bizonnyal érzékelteti a hatását. Magyarán a lakáshitel kereslet az alacsonyabb kamatszintnek köszönhetően emelkedik. Az infláció lecsengésével ismét növekednek a reálbérek, ez szintén a kereslet erősödése irányába hat, és erősítheti a keresletet, mégpedig a befektetői keresletet, ami persze a nem befektetők számára is érdekes, az a tény, hogy az állampapírhozamok azok folyamatosan csökkennek, például egy PMAP esetében már csak 7,9%-os első éves kamatról beszélhetünk, az egy évvel ezelőtti jóval magasabb 15% környéki szinttel szemben. Reál értéken óriási testek már a lakásárak, drasztikusabb volt egyébként a lakásároknak a csökkenése reál értéken, mint a 2008-as válság után. Most ugyanis egy év alatt csökkentek annyit a reál árak a lakáspiacon, mint 2008-at követően 3 év leforgása alatt. A családtámogatások is befolyásolják a piacot, összességében véleményem szerint enyhén pozitív módon, mert ugye vannak szigorító lépések is, például a babaváró hitelnek az igénybevevői köre az jelentősen szűkült, nagyjából harmadára vagy 40%-ára a korábbi szintnek. A csokot is kivezette a kormány, ugyanakkor a helyébe lépett a jóval nagyobb összegű csok plusz, ami ugyan hitel, de összegszerűségét tekintve nagyobb hatással bírhat a csoknál, ugyanakkor ezt is egy szűkebb kör vehet igénybe, mint a csokot, tehát ennek nagyjából talán semleges lesz a hatása, viszont ott van még a falusi csok, ahol viszont egyértelműen javultak a feltételek, megemelte a kormány a legtöbb esetben több mint 50%-kal a felvehető összeget, ez egyértelműen a vidéki lakáskeresletre pozitívan fog hatni. Hát összességében ezek a felsorolt tényezők, ezek pozitívak, de nem akkorák és nem annyira pozitívak, hogy egyértelműen reál árnövekedésről beszélhessünk, tehát hogy egyértelműen az inflációt meghaladó jelentős és dinamikus árrobbanás lesz a lakásoknak a piacán, de egy mérsékelt, az inflációtól talán valamivel elmaradó lakás áremelkedést a piaci elemzők többsége igenis jósol az idei évre.
Tehát akkor további jelentős kamatcsökkenésre igazából ne számítsunk, reál mértékben már ingatlanár növekedésre se számítsunk a következő időszakban, akkor mi lehet most a logikus döntés, hogyha valaki ezen gondolkodik, hogy lakást vegyen, vagy elhalassza ezt a döntést?
Igen, ugye a elhalasztás kérdésében talán fontos az is, hogy nominálisan nézzük inkább a lakásárakat, vagy reál értelemben nézzük. Ugye, hogyha hitelből vásárolunk, akkor elmondható, hogy az ingatlan áremelkedésből fakadó mínusz, tehát veszteség, ami mondjuk egy éves időtartam alatt a kivárókat sújthatja, az érhetően nagyobb lesz, mint a rendelkezésünkre álló összeg befektetésén elérhető hozam, hiszen hogyha hitelből vásárolunk, akkor azt az összeget most nem fektetjük be egy későbbi lakásvásárlás esetén, amit majd hitelből fogunk kipótolni, hanem csak az önerő ránk eső részét, vagyis hát az önerőt, és ennek a befektetési hozama vélhetően sokkal kisebb lesz, mint az a veszteség, amit akár egy nominális, de reál értékben nem pozitív lakás áremelkedésen bukhatunk. Tehát igenis figyelembe kell venni azt a lakás áremelkedést, ami akár csak nominálisan sújthatja azokat, akik kívánnak a lakásvásárlásra. Ezzel a potenciális veszteséggel szembe kell állítani azt a nyereséget, ami a kamatok csökkenésén keresztül érheti a hitelfelvevőket, és hát az látható, hogy a kamat csökkenésen potenciálisan elérhető többlet, az jóval kisebb az esetek nagy részében, mint az a plusz, amit akár csak egy 4-5%-os lakás drágulás elkerülésével nyerhetünk. Magyarán érdemes lehet nem kivárni a lakás hitel kamatoknak a csökkenését, mert ezen sokkal kisebbet nyerhetünk, hanem már most a lakásvásárlás mellett dönteni, mert ezzel egy kicsivel nagyobbat nyerhetünk. A mi számításunk nagyjából azt mutatja, hogy egy 4% környéki lakásár emelkedés mellett várható lakásár emelkedés mellett már érdemes úgy dönteni, hogy nem várunk ki egy potenciálisan 2% pontos kamatcsökkenést, és hangsúlyozom, hogy ennyi jelen tudásunk szerint nincs így benne a rendszerben. Tehát még hogyha egy viszonylag nagy kamatcsökkenéssel számolunk is, akkor sem éri meg kivárni a lakásvásárlással, még egy viszonylag kicsi lakásáremelkedés mellett sem. Magyarán nem érdemes kivárni, elérkezett a lakásvásárlás ideje, akkor is, hogyha ezt hitelből tennénk meg.
Utolsó kérdésem, hogy ha valaki akár ez alapján, akár a saját logikája alapján úgy dönt, hogy szeretne lakást vásárolni, és ezt hitelből tudja megvenni, akkor a különböző adósságfék szabályozások alapján mekkora kölcsönhöz tud most jutni egy átlagos fizetéssel?
De az átlagos fizetés Magyarországon a KSH legutóbbi decemberi adatai szerint 436 000 forint nettóban. Ugye ezt a nagyon felfelé torzítják a kiugró számok, tehát ebben benne lehetnek a bankigazgatói fizetések is, amelyek felérnek nagyon sok embernek az összesített fizetésével, illetve ott vannak a medián számok is. Ezek azt mutatják meg, ugye, hogy a népességnek a fele ennél jobban, a másik fele pedig ennél kevésbé jól keres. Ez 330 000 forint volt a decemberi adatok alapján, tehát jóval kisebb az átlagkeresetnél. Hogyha ezekkel a számokkal kalkulálunk, akkor az MNB adósságfék szabályait is figyelembe véve az látható, hogy az átlagkeresettel rendelkezők akár 29 millió forint lakáshitelt tudnak felvenni, a medián keresettel rendelkezők pedig 22 millió forintig tudnak elmenni. Ez egyébként 9 millióval, illetve 6 millió forinttal több az egy évvel korábbinál. Ez annak köszönhető, hogy ezen időszak alatt a nominálbérek 16% feletti mértékben emelkedtek, a hitelkamatok pedig 3% ponttal csökkentek az elmúlt egy évben, és összességében emiatt kisebb törlesztő részlettel nagyobb hitelösszeghez juthatnak a átlag, illetve a medián keresettel rendelkezők, de hát ez igazából nagyjából majdnem mindenkire igaz, akinek nőtt a keresete, így összességében a magyaroknak úgy hívjuk, hogy a hitelezhetősége, tehát az összeg, amit maximálisan felvehetnek, az jelentősen emelkedett, tehát javult a hitelpiaci helyzet a keresleti oldalon legalábbis ebből a szempontból. Ugye itt ezeknél a számításoknál azt érdemes megjegyezni, hogy 600 000 forint jövedelem alatt a törlesztő részletünk az a nettó fizetésünknek az 50%-áig felmehet, e fölötti jövedelem esetén pedig 60%-ig. Ez az MNB-nek a felső korlátja, de ez csak akkor igaz, hogyha vagy fogyasztási hitelt veszünk fel, személykölcsön esetében például így van, vagy pedig legalább 10 éves kamatperiódusú lakáshitelt. Hogyha valaki változó kamatozásban gondolkodna, olyan, mint említettem, már nem nagyon létezik, ha 5 éves kamatperiódusú hitelben, akkor 35% ez az arány, tehát már csak emiatt is, hogyha valaki egy nagyobb összegű hitel szeretne felvenni, akkor érdemes neki legalább 10 éves kamatperiódusban, vagy végig fix kamatozásban gondolkodnia, és ebben az esetben akár a fizetés 50%-ára bevállalhat egy törlesztő részletet. Ennél természetesen maguk a bankok sokkal szigorúbb korlátokat is alkalmazhatnak, de azért a statisztikák azt mutatják, hogy a hitelfelvevők 20-30%-a esetében előszokott az fordulni, hogy a fizetésük arányában egy bőven 30% fölötti törlesztő részletet vállalnak.
Hát nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Ugye két cikked is megy az epizódjegyzetekbe, az egyiket arról írtad, hogy most érdemes a lakást venni, vagy éppen ki kell várni, a másik pedig arról, hogy a különböző bérszinteken mekkora hiteleket lehet felvenni. Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió vezető pénzügyi elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raul Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.